Üdvözöllek benneteket, jó reggelt kívánok mindenkinek. Szóval a görögországi élményeket folytatjuk. Ma is Tesszalonikában maradunk, illetve hát annál a levélnél, amit Pál apostol valamikor egyszer a tesszalonikai gyülekezetnek írt. De kezdjük egy kis ismétléssel. Pár mondatba, mondjuk 2-3 mondatba összefoglalom a múlt heti prédikációt. Elég nehéz szokott lenni mindig egy órás vagy 45 perces üzenetnek az összefoglalása. Ezt Tamás segíts nekem, ha nem sikerül. A legfontosabb, amit mondtál azon túl, hogy milyen város ez a Tesszalonika, hogy milyen város volt, az az, hogy egy nagyon egyszerű dolog az Isten kezében ilyen fantasztikus dolog lehet. Ugyanis egyszer egy bizonyos napon Pál apostol fölébredt, és nyilván a Szentlélek inspirációjára, Isten vezetésére írt egy levelet. És ez a levél eljutott Tesszalonikába, egy nagy áldás volt az akkori gyülekezetnek, és mivel az Isten inspirációja volt, ezért itt van a Bibliánkban, és azóta, hát sok-sok nemzedék olvassa ezt a levelet, és mindenkinek újra és újra áldás. Szóval egy egyszerű dolog milyen nagyszerű lehet, ha Isten kezében van. Nem tudom, hogy az elmúlt hetetekben mi volt az az egyszerű dolog, amit Isten felhasznált, és valami nagyon nagyszerű lett belőle. Biztos, hogy van ilyen. Én egyetlen ilyen dolgot szeretnék megemlíteni nektek. Tegnap délután Százhalombattán voltam, és ez azért volt nekem egy ilyen nagyon egyszerű és nagyon különleges dolog, és Isten kezében egy ilyen nagyon áldott dolog, mert sok-sok év után, meg sok-sok imádság után, a tegnap délután volt az első az, amikor azt láttam, hogy összejött néhány ember, én nem is tudom mennyien voltunk ott, Éva segíts nekem, hányan voltunk? 11 néhány ember, szóval nem egy nagy tömeg. A nagy része a jelenlévőknek szerintem tehát nem volt megtérve. Van, aki úgy volt ott, hogy az alapvető kérdései voltak, hogy most mit akartok ti itt, meg mi lesz itt, vagy mit, tehát olyan abszolút alapvető kérdések voltak, de ami nagyszerű volt, hogy együtt volt egy kis csapat, és eldöntöttük azt, hogy rendszeresen fogunk találkozni, és hát Százhalombattán történni fog valami, amiért már régóta imádkozunk. És ez nagyszerű. A másik nagyszerű dolog, hogy hát Éva fantasztikusan főz. Úgyhogy egy nagy tapsal megköszönhetjük neki, mert a gyülekezetünk nyert egy újabb olyan szakácsot, vagy olyan anyukát, aki nagyszerűen főz. Majd próbáljátok ki egyszer. Tehát amikor ők ott bepakoltak a terembe, valamilyen cserkész csapatnak a termében voltunk, akkor ott volt a csilisbabtól kezdve borsostokányig mindenféle sütemények, és aztán a Frank Józsi beállított egy tálcos ültsirkecombbal. Úgyhogy nem volt finomságok hiány a csapat tegnap délután, de ami nagyon jó volt, hogy elindulhat valami az Isten dicsőségére. Ami olyan, mint egy pici kis mag, amit elvetünk, és azt mondjuk, hogy ez semmi még. De aztán ez a pici mag, ez nagy fává tud nőni. Na hát, dicsőség az Úrnak ezért, és minden másért is. Nézzük tehát Tesszalonikai levél. Hát első résznél tartunk, ugyanis Tomi az első két mondatról prédikált, én a következő néhányról fogok. Tehát az első rész, második versétől fogom olvasni az igét. Akinél van Biblia, nyissátok ki. Tehát egy Tesszalonika első rész, második versétől ezt mondja a Biblia. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt a hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Úrunk Jézus Krisztus felől táprált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben. Ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úrei, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, Macedóniában és Akhájában, mivel tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhova eljutott a ti Istenbe vetett hiteteknek a híre. Szükségtelen is erről bármit is mondanunk, mert ők maguk beszélnek rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan miként értetek meg a bálványoktól az Istenhez, ahogyan az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Hiszen magatok is tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok, sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazást ér minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhetünk volna a tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja a gyermekeit. Mivel így vózondunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásainkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok. És úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúink, és az Isten, milyen szentnek, igaz és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy amint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk is, kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országában és dicsőségébe hív el titeket. Őket is, meg bennünket is. Nos, készek vagytok egy kis játékra? Mondok valamit, próbáljátok elképzelni, és segítsetek nekem abban, hogy milyen érzéseket vált ki belőletek az, amit mondok, és amit elképzeltek. Tehát ha azt mondom nektek, hogy mondjuk Somlói Galuska. El tudod képzelni? Hát, hogy nehéz, de... Ez jó vagy rossz érzést vált ki, amikor elképzelsz egy Somlói Galuskát? Aztán azt mondom, hogy mondjuk a felnőtteknek, hogy APEC ellenőrzés. Az sem nekünk való. Ez már lehet, hogy nem annyira vonzó. Akkor már úgy, ez a szakasz. Vagy azt mondom, hogy hétfő reggel. Jó vagy rossz? Van, aki lelkesedik, van, aki nem annyira lelkesedik. A főnök oda megy hozzád, vagy a tanár is megdicséri a munkádat. Szokatlan érzés. De néha szokott ilyen lenni, és az alapvetően jó érzést vált ki az emberből. Szóval vannak különböző helyzetek, amiket átélünk, vagy elképzelünk, és az kivált bennünk valamilyen érzést, hogy ez most ilyen nagyon kellemes, és olyan jó rá gondolni, és annyira örömteli, vagy pedig egy ilyen, ezt nem akarom, vagy nem akarom újra átélni, vagy jó, hogy túl vagyok rajta. Ahogy elolvastam ezt a szakaszt, Pál apostol tulajdonképpen nem rejti véke alá azt, hogy neki vannak érzelmei a tesszalonikai gyülekezettel kapcsolatban. Milyen érzelmek vannak benne? Ahogy olvastam ezt a szakaszt, azt olvassuk a Bibliába, hogy tulajdonképpen Pál, amikor elképzeli maga elé a tesszalonikai gyülekezetet, illetve azokat a napokat, amikor ő ott járt, és ami ott történt Tesszalonikában, akkor azt mondja, hogy ez nagyon jó volt. Szóval egy ilyen kellemes élmény van Pál apostolban, hogy ez fantasztikus volt. Mert annyira jó volt látni az Istennek a munkáját, annyira jó volt látni azt, hogy mi történt ott, és annyira jó visszaemlékezni erre a gyülekezetre, mert a tesszalonikai gyülekezet egy jó gyülekezet. A következők vannak rossz gyülekezetek is, tehát akik nem az Isten útján járnak, vagy valami módon letérnek, vagy nem igazán biblikusan gondolkodnak, tehát el lehet térni a jó útról, de ez a gyülekezet nem akart letérni a jó útról, tehát olyan gyülekezet volt, aki kiváltotta Pál apostolba az örömöt, a hálaadást, és azt mondja, de jó. És hát írja nekik a levelet. Nos, szeretnék nektek mutatni valamit, amit föl is olvastam, abból egy kis szakasz láttok itt, és Ahogy olvastam ezt a szakaszt, sokszor elolvastam az elmúlt héten, valami különlegeset fedeztem föl ezekben a versekben. Az egyik, amit látunk itt, hogy azt mondja Pál apostol, hogy alapvetően hálás vagyok, de nem csak úgy általában, globálisan, hanem konkrétan megmondja, hogy ez a gyülekezetnek van hite. Tehát amit csinál, az úgy hitből fakad. Hitből eredő munkájukért nagyon hálás. Aztán azt is mondja Pál apostol, hogy nagyon hálás vagyok a szeretetből jövő fáradozásaitokért. Tehát amit tesztek, az nem egy ilyen izzadságszagú, kötelességtudó, ilyen vallásos valami, hát muszáj megcsinálni, ha már itt vagyunk, meg elvárják tőlünk. Tehát nem erről szól a dolog, hanem egy szeretetből jövő őszinte fáradozás, őszinte szolgálat. És azt is mondja Pál apostol, hogy hálát adok a Jézus Krisztus felől táplált reménységetekért, hogy ti olyan emberek vagytok, akármit is csináltok, alapvetően Jézus Krisztus van a fókuszban. Tehát, hogy arra emlékszem, és azt látom nálatok, hogy bármi is történt, tehát Jézus Krisztus nem került ki a központból, nem egy ilyen periférikus szereplő lett a gyülekezetnek az életében, vagy az embereknek az életében, hanem Jézus Krisztus felől valóságos reménységük van, valóságos hitük van, tehát Jézus Krisztus a központban van. És azt is mondja Pál apostol, hogy amikor sok zaklatás ellenére, amiket átéltek ott Tesszalonikában, tehát nem mindenki értékelte azt, hogy megszületett ott a gyülekezet. Azok az emberek, akik eljártak ebbe a gyülekezetbe, a családtagjék nem biztosan nagyon értékelték ezt, tehát elég sok feszültség, nehézség volt, és annak ellenére, hogy zaklatás volt, annak ellenére, hogy nehézségeket éltek át, a Szentlélek örömével fogadták be az igét. Tehát nem arra figyeltek, hogy most a szomszéd, meg a kritikus, meg nem tudom milyen emberek, meg más mit gondol, hanem egyszerűen a Szentlélek örömével elfogadták az Istennek az igéjét. És hát ez is egy nagy hálók, hogy egy gyülekezet így tud működni, és ez a normális. És aztán azt is mondja Pál apostol, hogy ez a gyülekezet egy olyan gyülekezet, ami egy ilyen példaértékű gyülekezet. Tehát érdemes kivenni a sorból és bemutatni másoknak is, mert ami itt történik, az olyan példaérték, hogy érdemes másoknak is követni. Ez eléggé jó dolgokat mond Pál, nem? Hát ezek szimpatikus dolgok, hogy ez egy jó gyülekezet volt. És még egy dolgot, hogy tőletek terjedt tovább az Úrnak a beszéde. Tehát ők nem csak egy ilyen befogadóak voltak, hogy minden jó dolgot, vagy minden új dolgot elfogadtak, hanem elfogadták az Istennek a beszédét, befogadták az evangéliumot, de ahogy elfogadták, elkezdték képviselni mások felé, és tovább is ment az evangélium. Tehát nem megtartották, hanem közkincsét tették másoknak is. Tehát egy ilyen evangélizáló gyülekezet volt, ahol az emberek készek voltak az evangéliumot hirdetni. A Kőszikla gyülekezet ilyen gyülekezet? Ez egy példa gyülekezet, a Tesszalonikai gyülekezet, és azt mondja az ige, hogy legyünk mi is ilyenek. Szóval, ilyen volt a gyülekezet, és ahogy olvastam a második résznek a beszámolóját, ami alapvetően arról szól, hogy Pál apostol leírja, hogy az apostoli csapat, akik ott voltak, ő személyesen is, meg a munkatársai, mit csináltak, és milyenek voltak. A 1 Tesszalonika 2-ben azt olvassuk, hogy kifejezik azt, hogy nem embereknek végeztük a munkát, hanem Istennek. Vagyis volt bennük egy hit, hogy amit tesznek, azt az Úrért teszik. Aztán a szolgáló csapatban ott volt a szeretet. Benne van az, hogy nagyon szeretünk benneteket. Hogy úgy táplálunk benneteket, mint anya a gyermekét, vezetünk benneteket, intünk benneteket, mint apa a fiát. Tehát ebben benne van az a szeretet, hogy mindent megteszünk értetek. Aztán Pál apostol azt is mondja, hogy mi nagyon sok fáradozást és veszültséget átéltünk, főleg Filippiben, az előző városban, ahonnan jöttek, elzavarták őket, egy nagy botrány volt ott, és utána ezek a botránykeltő emberek mentek utánuk. Tehát sok-sok nehézség ellenére mégis ott voltak Tesszalonikában, és mégis képviselték az evangéliumot, tehát ott volt bennük egy igazi reménység, hogy amit teszünk, azt jó, amit csinálunk, annak kell, hogy megvernek bennünket, annak kell, hogy lejáratnak bennünket, nem számít. Aztán egy következő, hogy mindaz az zaklatás, szenvedés, bántalmazás, ami ér bennünket, hát az oké, azt túléljük és megyünk tovább. Tehát ezek nem fognak megállítani bennünket. Aztán azt is mondja Pál apostol, hogy amit mi csinálunk, mi azért csináljuk, hogy ti is olyanok legyetek, mint mi. Tehát mi azért jöttünk ide, hogy példát mutassunk nektek. Tehát, hogy példák akarunk lenni nektek. És még egy dolgot szeretnék mondani, ami... Hát egy apostoli szolgálatnak, egy evangelizációs szolgálatnak egy alapja, hogy hirdetjük az evangéliumot. Azért mentek városról városra, Pál apostol és a szolgáló csapat, hogy az evangélium terjedjen az egész világon. Na most, amikor ezeket látjuk, hogy milyen volt az apostoli csapat, Pál apostol és a munkatársai, itt az alsó szakaszban látjátok, hogy bennük volt a hit, a szeretet és a reménység, az zaklatások ellenére mentek tovább, példát adtak mindenkinek, hogy ők mások is legyenek olyanok, mint ők, illetve képviselik az evangéliumot az egész világon. Most összehasonlítjuk az alsó néhány tulajdonságot, amit az apostolok képviseltek, azzal, hogy milyenné vált a gyülekezet, akkor mit megfigyelhetünk meg? Hát majdnem ugyanolyan lett, nem? Ugyanazok vannak benne. Hogy hitből eredő munkájuk van, ott van a szeretet bennük, ott van a reménység bennük, hogy ők is példák, hogy az aklatás nem érdekli őket, és hogy képviselik az evangéliumot mindenütt és mindenfelé. Szóval, amit Pál apostol képviselt, amit hirdetett, azt elfogadta a gyülekezet, az emberek, akik jöttek, magukévá tették, megélték ezt, mert Isten beszédeként fogadták, és ugyanolyanok lettek, mint amilyenek az apostolok voltak. Mutattak egy példát, hogy ilyenek legyetek, és a gyülekezet mit csinált, olyanok lettek. Ez jó? Normális? Szeretném most ide kiállni, hogyha odaadnám a mikrofont, és azt mondod, hogy én vagyok XY, legyél olyan, mint én. Szívesen megcsinálná valaki? Ezt komolyan kérdezem, ez nehéz lenne? Pedig a mai tanítás arról szól, hogy ide kell eljutni. Hogy ne szégyeljük azt, ami jó. Hogy képviseljük mások felé is azt, hogy amilyen módon én követem Krisztust, hogyha én ezt jól csinálom, mert Krisztus követni jó, akkor te is csináld ezt, legyél ilyen. Nem az én tulajdonságaimat kell másolni, meg nem külsőségeket, hanem alapvetően, ha én Krisztus követő vagyok, és Krisztus követni jó, akkor ezt nyugodtan fölvállalhatom, hogy kedves barátom, ismerősöm, ha legyél te is Krisztus követő. Amit én csinálok, csinál te is azt. Mert ez alapvetően jó, hogy mintát adni a másik embernek. Ma szeretnék néhány dolgot mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan működhet ez, hogy valaki mintát ad, példát ad, és mások megkövetik. Azt mondja alapvetően a Biblia, Jézus Krisztusnak a misszió parancsa úgy hangzik, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát, hogy elég ti legyetek tanítványok, ti kövessetek engem, és utána mindenki más képviselje ugyanazt, amit ti csináltok, vagyis másoljon benneteket, vagy ugyanazt tegyék. Tehát ez egy alapvető parancs. És a Máté 10:25 alapján, ha valaki szeretné kikeresni, megteheti, ott a tanulmányozza a Bibliát, akkor azt mondhatjuk, hogy a tanítvány az, aki olyanná válik, mint a mestere. Tehát, hogy tanulok valamit, és szeretnék olyan lenni, mint aki előttem jár, és eljutni arra a szintre, hogy utána én is olyan ember lehessek, vagy olyan szinten tudjam képviselni azt a bizonyos dolgot, amit tanultam a mesteremtől. Alapvetően azt látjuk, hogy Pál apostolnak ez a tanítványozási szolgálata, hogy képvisel valamit, és ő ugyanazt éli, tehát nem ilyen bort iszunk és vizet prédikálunk, hogy szépeket mondunk, de aztán ne nézd meg, hogy én ki vagyok. Tehát nem ilyen politikusi hozzáállás, hanem alapvetően az Isten előtt őszintén képvisel valamit, azt mondja, én ezt hiszem, én ezt képviselem, én ezt mondom neked, de te is ugyanezt tedd, mert ez jó. Tehát ennyire őszintén tudja képviselni az Istennek az üzenetét. És hát van egy küldetésünk, hogy Jézus, amikor tanította a földi szolgálata idején az embereket, akkor alapvetően nem azt mondta, hogy minden vasárnap menjetek egy gyülekezetbe. Ha végigolvasod az Új Szövetséget, Jézus tanítását, egyszer sincs ez benne. Azt sem mondta, hogy minden nap nyisd ki a Bibliát és olvasd. Azt viszont mondta, hogy legyetek a követőim. Azt viszont mondta, hogy legyetek a tanítványaim. Hogy amit én csinálok, csináljátok ti is úgy. Alapvetően nem egy ilyen szabályrendszert adott át, hogy kipipálsz három dolgot, akkor rendben van, hanem azt mondta, hogy legyél olyan, mint én. Kövess engem. És mi történt, amikor Jézus ment így faluról falura, a városról városra, mondjuk találkozott egy Lévi nevű emberrel, nem egy erkölcsi prédikációt mondott neki, hogy mit kell megváltoztatni az életében, hanem csak annyit mondott, hogy szia Lévi, kövess engem. Vagyis legyél olyan, mint én. Gyere utánam, és csináld azt, amit én csinálok. És mit csinált ez a Lévi nevű ember? Azt mondja, próbáljuk ki. Fölállt, és azt mondja, hogy akkor olyan akarok lenni, mint Jézus. Megyek Jézus után. Ő a mester, akkor én is követni akarom. Azt a mintát, amit ő ad, azt megpróbálom én is képviselni. Megpróbálom megtanulni, hogy mi a titka ennek az egésznek. Vagyis ez a mester és tanítvány viszony, ez erről szól, hogy van egy mester, aki képvisel valami jó dolgot, és valaki követik, és olyanná szeretnének lenni, mint a mesterük. Az elmúlt héten, ahogy tanulmányoztam az igét, sok-sok helyen kinyitottam a Bibliát, ahol az új szövetségben, vagy gyülekezetekről, vagy hívő emberekről szól a Biblia. És tudjátok, mit találtam? Hogy alig van olyan megszólítás, hogy keresztények, alig van olyan megszólítás, hogy hívők. Tudjátok, miből van a legtöbb? A tanítványokból. Olvassatok el az abcselt, olvassátok el a páli leveleket, olvassátok el az új szövetség bármelyik részét, ami alapvetően a Krisztus követő hívő emberekről szól, alapvetően úgy szólítja meg őket mindenütt a Biblia, hogy tanítványok. Pál apostol ment innen-oda, egyik városról a másik városba, és ott találkozott egy nevű tanítvánnyal, és ott beszélgetett vele, máshol találkozott egy tanítványi csoporttal, a tanítványok ezt csinálták, azt csinálták. Tehát alapvetően a Biblia azt mondja, hogy azok, akik Krisztusban újjászületett emberek voltak, azok tanítványok voltak. Nem akárkik voltak, hanem a mestert követő tanítványok voltak. És ma ebben szeretnék segíteni mindenkinek, hogy mi hogyan lehetünk jó tanítványok. Hogyan lehet az, hogy ne csak úgy általában keresztényeknek lenni, mert ez ma eléggé le van járatva Magyarországon is, meg Európában is. És ez nem azt jelenti, hogy most szégyelled az, hogy keresztény vagy, bálad büszkén. De ha csupán csak keresztény vagy, ilyen általános értelemben, hát hadd mondjam azt, hogy az nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ennél sokkal több, hogyha azt mondjuk, hogy én a Krisztus tanítványa vagyok. Persze keresztény vagyok, persze hívő ember vagyok, és sokféle módon ki lehet ezt fejezni. De most szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy mit jelent tanítványnak lenni. A Cselekedetek 11.26-ban azt írja a Biblia, hogy sokáig a hívő embereket alapvetően tanítványoknak nevezték, de volt egy város, itt az ige azt írja, hogy Antiókiában nevezték először a hívő embereket, a tanítványokat keresztényeknek. Vagyis ez a keresztény azt jelenti, hogy Krisztus követő, vagy krisztusiaknak elkezdték meg nevezni őket. Szóval olyan jó tanítványok voltak, hogy azok az emberek, akik körülöttük figyelték az eseményeket, látták, hogy kik a Krisztus követők, akkor azt mondták, hogy ezek olyan tanítványok, hogy ezek krisztusiak. Nagyon hasonlítanak Krisztusra. Amit Krisztus mondott, vagy amit képviselt, ezek ugyanazt csinálják. Vagyis a mester és a tanítvány viszony az működött. És ebből következett, hogy most már nem tanítványok név vagy elnevezés volt csupán, hanem meg volt az, hogy keresztények, vagyis krisztusiaknak is nevezték az embereket. Szóval hogyan működik a tanítványság? Pál azt mondja, hogy amit mi csináltunk, azt csináljátok ti is. 1 Korintus 4.16-ban, egy másik összefüggésben azt mondja Pál, hogy kérlek titeket tehát testvéreim, legyetek az én követőim. És Pálnak nagy arca volt, nagyon bátor volt, vagy nagyon komoly hívő ember volt. Kiállt Korintusba, és azt mondja, hogy figyeljetek, legyetek olyanok, mint én, kövessetek engem. És nem volt ilyen problémája, hogy most ezt jól mondta, vagy nem jól mondta, hanem bátran vállalta. Más fordítások azt mondják, hogy intelek tehát titeket, akik, tehát korintusiakat, hogy az én utánzóim legyetek. Vagyis utánozzatok engem, amit én csinálok, azt csináljátok ti is. Vagy egy másik Biblia Káldi azt mondja, kérlek tehát titeket, kövessétek a példámat. Ez azért elég egyértelmű magyarul, nem? Pál apostol azt mondja, én valamit képviselek, én valamit csinálok, arra kérlek benneteket, ti is ugyanezt csináljátok. Egyszerű a képlet, oké, akkor mehetünk. A Krisztus követés tulajdonképpen ilyen egyszerű, hogy van egy minta, van egy mester, Jézus Krisztus, és ő azt mondja, ezt csináljátok, és mi azt mondjuk, oké, ezt csináljuk. És képviseljük ugyanazt. Ugyanolyanak akarunk lenni. A 1 Korintus 11.1-ben azt mondja, szintén Pál apostol, legyetek a követőim, amint én is követője vagyok a Krisztusnak. Vagyis nem egy ilyen vakvezet, világtalan módszer, hogy valaki megy valahova, nagy arca van, kiáll, és van elég bátorság benne, hogy mások mögé állhassanak, hanem azt mondja, hogy amilyen módon én Krisztust követem, én annyira komolyan veszem ezt, szeretném, ha ti is annyira komolyan vennétek, és ugyanazt csinálnátok, mint én. És ez a tanítványságnak a lényege. Szintén egy másik fordítás azt mondja, hogy kövessétek a példámat, ahogyan én Krisztus példáját követem. Vagyis ez a példaadás. Krisztus adott egy példát, én ugyanazt csinálom, csináltok ti is ugyanazt, amit én képviselek. Ugyanmilyen egyszerű ez a tanítványozás? Vagy a tanítványság munka, a keresztény életnek az alapja. Krisztus ad egy mintát, és ugyanazt csináljuk, amit Krisztus mondott. Itt azért érdemes megállni, mert az életben minden így működik, hogy mintákat követünk. Vannak előtted különböző példák, akár rossz példák, akár jó példák, és ezeket követed. Sokszor akaratlanul is mintákat követünk. Mindenféle kutatás azt bizonyítja, hogy az ember életében a nagy döntések, meg az életmód, meg minden, amit képviselsz, annak a nagy részét nem azért csinálod, mert az iskolapadban megtanultad, hanem azért, mert láttál mintákat arra, hogy valaki így vagy úgy csinálja. Sokkal nagyobb százalékba hat ránk a minta, hogy követünk valakit, mint az, hogy valaki tanít nekünk valamit. És pontosan mekkora százalékban, azt nálam okosabb emberektől kérdezzétek meg, de alapvetően a mintakövetés az nagyobb hatással van. Pszichológusok rengeteg ilyen kísérletet végeztek, csak egyet elmondok belőle nektek. Gondoljatok két általános iskolás osztályra, mondjuk másodikosok, jó? Tehát ezek kisgyerekek. A cél az, hogyha az iskolában mondjuk tűz van, akkor minél hamarabb kimenjenek a megfelelő útvonalon, és hát megmentsék a gyerekeket. És az egyik osztályban azt csinálják, hogy hetente rendszeresen, mindig egy bizonyos időben tanítják őket arról, hogyha tűzriadó van, akkor mit kell csinálni. És a kis nebulók biztos megértik. Egy másik osztályban ugyanezt az eredményt akarják elérni, de soha nem tanítanak erről semmit, nem mondanak erről semmit, tehát a tanári nem beszél arról, hogy melyik ajtón, meg melyik folyosón, meg melyik kijáraton kell kimenni, hanem minden héten 10 percet arra szánnak, hogy az osztály végigjárja ezt az útvonalat. És azt mondják, ha tűz van, akkor ezt csináld. És aztán egyszer csinálnak egy éles tűzriadót az iskolában. Mind gondoltok, melyik osztály megy hamarabb ki a megfelelő útvonalon, úgyhogy megmeneküljön. Sokkal gyorsabban kijött az osztály, aki a gyakorlatot képviselt, tehát ők már végigjárták azt az útvonalat, és egyértelmű volt nekik. Azok, akik csak hallották, azok is kimentek egy idő után, de ott volt egy kis zűrzavar, és hát időben sokkal több időt igényelt, mire az osztály kivonult. És te is ilyen vagy, meg én is ilyen vagyok. Olvastam egy emberről, azt mondja, őt Lord Chesterfieldnek hívták, ő a 18. században élt, egy ilyen gondolkodó politikus volt, tehát nem pártpolitikus, gondolkodott is. Tehát nem egy ilyen ideológiát nyomott, amit fogalma se volt, hogy mi. És neki vannak különböző írásai, nem csak politikáról, sok mindenről, emberekről, és ő ezt mondta, hogy akik vagyunk, annak több, mint a fele utánzás. Ő a 18. században így figyelte meg az embereket, hogy nem megtanulnak dolgokat az emberek, hanem több mint felében inkább utánoznak valakiket. Vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de valami minták alapján éljük az életünket. És ez hat rád is, rám is, mindenkire, mert alapvetően ilyenek vagyunk. Egyetértetek ezzel? Ha egy családban a szülők úgy gondolkodnak, és most nem akarom minősíteni, az jó vagy nem jó, de mondjuk így gondolkodnak, hogy nagyon spórolni kell, nem nagyon költekezünk, minden fillérre számítani kell, és egy család így éli az életét, és azt képviselik, hogy akkor jutunk valamire, ha nem költekezünk ész nélkül, megtakarítjuk a megtakarítani valót, és inkább visszafogjuk magunkat. A gyerek, aki ebben a millióban él, amikor már kikerül a szülőknek a hatása alól, és önálló életet fog élni, akkor mit fog képviselni? Hát ugyanezt. Akkor leszek valaki, hogyha minden fillérre odafigyelek, és nem költekezek ész nélkül. Van egy másik család, aki az ellenkezőjét képviseli, és azt mondják, hogy hát ha van, akkor éljünk jól. Tehát végül is, amíg van, addig használjuk ki, mert ki tudja, hogy mi lesz holnap. És amire szükségük van, meg azon túl, amire vágynak, azokat általában megveszik. Legfeljebb 20-a után már jön az A-hitel, B-hitel, C-hitel, meg D-hitel, mit tudom én, micsoda. Tehát valahogy csak túlélik, és hát ez évek óta működik, már még egyszer se buktunk bele. Majd lesz valahogy alapon, rengeteg ilyen család van Magyarországon. Az a gyerek, aki egy ilyen családban éli az életét, és aztán önálló lesz, és ő dönti el, hogy mire mennyit fizet, a spórolós lesz, vagy költekező? Hát valószínű, hogy költekező. Ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, oda kell egy önfegyelem, meg olyan minták kellenek, hogy valaki rájön, hogy esetleg a másik az jobb lenne. És most mindegy, hogy ki melyik kategóriába tartozik. Azért mondtam szélsőséget, hogy értsük csak meg. Szóval a mintákat alapvetően követni akarjuk, vagy követni szeretnénk. Akár jó minták ezek, akár rossz minták ezek. Szóval a tanítványságnak a lényege az, hogy Krisztus egy jó mintát ad nekünk, és ez a jó minta, ez követhető minta, és azt mondja, hogy legyél te is olyan. Azt mondja a Lévinek, kövess engem. Azt mondja a tanítványoknak, gyertek utánam, és legyetek olyanok, mint én. Pál apostol mit csinál? Keresztény vezetőként, keresztény emberként. Föláll, és azt mondja, én Krisztus követő vagyok, arra kérlek benneteket, hogy ti is legyetek olyanok, mint én, kövessétek Krisztust. És mi történt Tesszalonikában? Az előbb láttuk ezt. Pál apostol ezt az elvet képviselte, hogy bátran vállalta azt, hogy mi az igazság, képviselte a gyülekezet felé, és azt mondja, legyetek olyanok, mint amilyenek mi voltunk, amilyen példát adtunk nektek, azt csináljátok ti is. És mit csináltak? Elfogadták ezt a példát, mert Isten beszédeként fogadták, és egyszer működött. Pál apostolékat zaklatták, de nem tudták megállítani, a gyülekezetet zaklatják, nem tudják megállítani, mert van egy minta előttük, hogy a zaklatás az nem azért van, hogy megálljunk. Vagy az evangélium meg azért van, hogy nem megtartsuk, hanem másoknak is osszuk, másoknak is mondjuk el. Szóval a jó minták vezetnek bennünket. Ha te jó követője vagy Krisztusnak, és komolyan gondolod, akkor én arra bátorítalak, hogy ez normális dolog, hogy azt mondod, hogy legyél másoknak is, hogy legyél olyan, mint én. És itt most nem a hibáidra, meg mindenkinek van hibája persze, és mindenki gondolhat arra, hogy nem szeretném, hogyha valaki ugyanolyan ballépéseket elkövetne, mint én. Oké, mindenkinek van ilyen, de most nem erről szól a dolog, hanem alapvetően arról szól a dolog, hogy én akarom Krisztust követni, nekem nagyon fontos, hogy ő a messiás, az életemet szántam rá erre, és arra kérlek, hogy te is csináld ezt. Kövess engem, legyél olyan, mint én ebben. És ez a tanítványságnak a lényege. Hogyan lehetünk jó tanítványok? Néhány dolgot szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban, ami segít bennünket. Az első a prioritásnak, vagy a fontossági sorrendnek a kérdése. Lukács 10-ben le van írva egy olyan történet, amikor Jézus meglátogat egy családot. És ott történik valami. Ezt mondja a Biblia Lukács 10:40-től, amikor Jézus megérkezett ehhez a bizonyos családhoz, és ott vendégül látják őt. Mártát eközben a sok készülődés teljesen lefoglalta, tehát az egyik vendéglátót. Oda ment Jézushoz, és így szólt. Uram, hát nem törődsz azzal, hogy a testvérem teljesen magamra hagyott a munkában. Szólj neki, hogy segítsen. Jézus így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig csak egy valami a fontos. Mária a jó részt választotta, amit soha nem vesznek el tőle. Ez a kis történet beenged pillantani egy ilyen tanítványozási, hétköznapi pillanat, hogy ki az igazi tanítvány. Ha jön vendég, akkor mit kell csinálni a vendéggel? Hát vendégül látni, ez a normális, igaz? Tehát itt nem akarunk más képviselni. Ez a normális, hogyha jön hozzád egy vendég, akkor lásd vendégül. Ez rendben van. Ha Jézus megy egy családhoz, akkor az meg magasrangú valaki érkezett, tehát akit nagyon szeretünk, akit nagyon tisztelünk, akkor különleges vendéglátást érdemel. Ez is rendben van. Csak itt van két ember, akinél a prioritásokat Jézus próbálja helyretenni, a fontossági sorrendet. És amikor azt látjuk, hogy az egyik ember, a testvérek között, a Mária odarohan Jézushoz, és azt mondja, hogy olyan fantasztikus, hogy itt vagy, és az, hogy a Jézusnak a jelenlétében lehetek, az nekem most mindennél fontosabb. A másik meg azt mondja, hogy meg kell felelnem, és meg kell csinálni a vendéglátást. És azt mondja Jézus, hogy vannak bizonyos helyzetek, hogyha te jó tanítvány akarsz lenni, akkor nem az a probléma, hogy jót akarsz főzni, hogy tiszta legyen a ház, hogy mit tudom, hogy rendesen lásd el a vendéget, az oké. De bizonyos helyzetekben, ami neked nagyon fontos, azt hagyd ott, és foglalkozz Istennel. Mert az igazi tanítvány az kész ott hagyni mindent, és bizonyos helyzetekben csak Istenre figyelni. Hogy a hétköznapi dolgok ne kössenek le bennünket. És azért ez nagyon fontos, hogy ezer dolog van, ami bennünket motivál, bennünket leköt, időnket, energiánkat igényli, és néha a fontossági sorrendet meg kell cserélni. Hogy fontos nekem valami, de most Istenért egy más valamit fogok csinálni. Ez nekem alapdolog, mert ez mondjuk minden héten benne van a programomban, de most ezt kihagyom, mert Jézusért valami más fogok tenni. Lehet, hogy valakinek le kell mondani a hobbiáról egy hétre, vagy egy órára, mert most valami más történik. Valakinek le kell mondani arról, hogy tökéletesen nézzen ki, mert az idejét másra kell fordítani. Valakinek le kell mondani, mit tudom én, a tanulásról mondjuk 2 órára, azért, hogy valami mással foglalkozzon, és utána majd tanulhat. Néha az igazi tanítványnak ott kell hagyni azt, ami nagyon fontos, hogy valami sokkal fontosabbal tudjon foglalkozni. És Jézus itt azt tanítja meg, hogy Mária és Márta közül Mária volt az, aki azt mondja, hogy én kész vagyok ott hagyni mindent, mert itt van valami fontosabb. A rossz tanítvány, aki még nem ismeri igazán a mesterét, az azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó semmit feláldozni, ami nekem fontos. A jó tanítvány meg azt mondja, hogy én mindent hajlandó vagyok feláldozni Istenért. És bizonyos helyzetekben ezt meg is teszem. És itt jól értsétek, nem arról van szó, hogy nem lehet sportolni, nem lehet pihenni, nem lehet tanulni, vagy nem lehet jót főzni, mert ezek fontos dolgok. De néha ezeknél van fontosabb is, ami föl kell áldozni, hogy a fontosabb legyen az első. Van egy ilyen mondás, hogy sok keresztény szeretne ilyen nagyon tökéletes életet élni, és egy nagyon produkálni magát, és ez egy nagyon frappáns mondás, nekem nagyon tetszik. Azt mondja, hogy Jézust jobban érdekli az imádságunk, mint az izzadságunk. Értjük, nem? Tehát vannak helyzetek, amikor nem izzadni kell, meg görcs, hogy jaj, csak legyen kész, meg túl legyek rajta, ott hagyni, és Isten. Ez lehet, hogy 5 perc, ez lehet, hogy csak egy hétvége, vagy csak egy alkalom az egész életedben egy bizonyos dologban, de bizonyos helyzetekben érdemes otthagyni valamit, hogy valami sokkal fontosabbal tudj foglalkozni. Vannak helyzetek, amikor a tanítvány vagy, és te is, vagy én is az vagyok, akkor egyszerűen muszáj lemondani dolgokról. Nekem eszembe jutott egy régi-régi történet, volt egy olyan ismerősöm, aki már nem is él, egy lelki pásztor volt, akinek a lányának egy nagy álma volt az, hogy orvos lehessen. Tényleg nagyon jó tanuló volt, és nagyon jó haladt a suliba, csak hát ez néhány évtizeddel korábban történt, és abban az időben, ha valaki lelkész volt, és a lánya mondjuk az orvosi egyetemre akart menni, akkor az úgy nem volt úgy sima út. És a lánya hiába volt tökéletes mindenben, tehát a felvételi minden rendben volt, mindig visszautasították csupán egy dologért, mert az apja pap. És az akkori ideológiában az nem fért bele, hogy az orvosi egyetemen mondjuk egy papnak a lánya is ott legyen, mert az idegen volt, nem kell. És évről évre újra jelentkezett, és mindig kirúgták. Soha nem vették fel az orvosi egyetemre, mindig visszautasítást kapott, mert az apja pap. Hogy lehetett volna ezt megváltoztatni? Mondjuk ez a valaki azt mondja, hogy oké, az apám pap, de engem nem érdekel az apámnak a dolga. Engem nem érdekel a kereszténység, lehet, hogy akkor simább útja lett volna, hogy fölvegyék. De ő ezt nem mondta. Ha tanítvány vagy, akkor lehet, hogy egy olyan helyzetek is vannak az életedben, amikor nincs is választási lehetőséged. Ha azt mondod, hogy tanítvány vagy, hogy eleve a prioritások fölborulnak. Te szeretnél valamit, és azt mondják, hogy ja, ha te keresztény vagy, akkor ez nem be fogunk menni. Lehetnek ilyen idők. Akár ma is. Most talán kevesebb van, mint régen, de lehet ilyen, hogy a prioritások megváltoznak, és csupán azért, mert tanítvány akarsz lenni, ebből következik, hogy bizonyos úton nem fogsz tovább menni, vagy csak nehezebben fogsz tovább menni. Nézzünk meg egy másik példát. Jézus azt mondja Máté 10-ben, aki nem veszi fel naponta a keresztjét, és nem követ engem, az ugyancsak nem érdemli meg, hogy hozzám tartozzon, vagy másfordításom, hogy a tanítványom legyen. Aki próbálja megtartani az életét, az elveszti. Aki viszont elveszíti az életét miattam, az megtartja. Szóval Jézus azt mondja, aki nem veszi fel a keresztjét, az nem lehet tanítvány. Mi az, hogy keresztet fölvenni? Szóval mi az, hogy kereszthordozás? Sokszor mondják az emberek, hogy hát az én keresztem a főnököm. Mert hát az olyan, és akkor nem akarok jelzőket mondani, hogy milyen. Nekem egy keresztem a gyerekem, mert hát az milyen lázadó. Nekem a keresztem a férjem, vagy a feleségem, vagy az anyósom, az apósom, nem tudom, bárki. Vagy nekem a keresztem a betegségem, vagy mit tudom én, egy bizonyos politikai irányzat, vagy akármi. Ez igaz? Ezen azért érdemes elgondolkodni, mert ha azt mondjuk, hogy ez a kereszthordozás, akkor lehet, hogy tévedünk. A Biblia nem erről beszél. A Biblia azt mondja, hogy nem ez a kete kereszted, ez egy egészen más dolog. A kereszt az miről szól? Gondoljunk arra, hogy amikor a Római Birodalom idején ácsoltak egy keresztet, és fölállították, az miről szólt? Hogy nehéz az élet. Hogy kicsit több pénz kellene, mint amennyi most van a zsebembe. Vagy az, hogy a családban van egy kis feszültség. Az, hogy a munkahelyemen nem tolerálják az én munkámat. Erről szól a kereszt? Ugye nem? A kereszt az alapvetően arról szól, hogy vagy életben maradsz, vagy meghalsz. Amíg nem vagy a kereszten, addig élsz. Amikor a keresztre föltesznek, akkor mi történik? Meghalsz. Ez mindig így történt. A kereszt az élet-halálnak a kérdése. És amikor Jézus azt mondja, hogy nem lehet az én tanítványom, aki nem veszi föl naponta a keresztjét, és utána azt mondja, hogy aki próbálja megtartani az életét, az elveszti azt, aki viszont elveszti, én értem, az meg fogja tartani. Szóval A kereszt az alapvetően az élet és a halálnak a kérdése. És amikor Jézus azt mondja, hogy ha jó tanítvány akarsz lenni, és engem akarsz követni, akkor minden nap újra és újra hoznod kell egy döntést, hogy én tanítvány akarok maradni, vagyis azok az elképzelések, ötletek, ami úgy zúdul rám, és amit én nagyon szeretnék elérni, azokat kész vagyok az Isten céljai és az Isten eszközei alá helyezni, hogy az Isten akarata legyen meg először. Én meghalok a saját érdekeimnek azért, hogy az Isten érdekei kerüljenek az első helyre. Ez a kereszthordozás. És aki ezt a keresztet hordozza, az alapvetően annak arról szól az élete, hogy Uram, szeretnék ma is veled lenni. Szeretném, ha ma is vezetnéd az életemet, és ilyen módon tanítvány lesz valaki. Azok az emberek, akik meg azt mondják, én tudom, hogy mit akarok, és elmondom Istennek, hogy Uram, nekem van egy tervem, és szeretném ezt átélni, szeretném ezt megtapasztalni, és légy szíves, segítse be, adja az erőt, pénzt, energiát, nem tudom, kapcsolatokat, akkor azt mondja Jézus, ez nem tanítványság. Mert akkor itt tulajdonképpen nem más csinálok, mint nekem van egy ötletem, én megyek elől, és mire kérem Istent? Uram, kövess engem! Annyira jó ötleteim vannak, és annyira tudom, hogy mit kell csinálni, és annyira tudom, hogy kell egy karriert fölépíteni, vagy egy életet megtervezni. Én tudom ezeket, és légy szíves, gyere ide mögém, és finanszírozd, támogasd, adj ötleteket, adj bátorítást nekem, és segíts nekem. Hát ez nem tanítványság, vagyis a Biblia nem erről beszél, hogy mi megyünk elő, és Krisztus követni fog bennünket, hanem alapvetően fordítva működik a dolog, hogy Krisztus megy elől, és meghalok a saját ötleteimnek azért, hogy az Istennek az akarata megtörténjen, és átélhessem azt, ami egyébként jó és tökéletes, azt mondja a Biblia. Tehát Isten nem tönkre akar tenni bennünket, hanem előre akar vezetni bennünket. Szóval az életünket letenni Krisztusért, hogy utána újra visszakaphassuk azt ajándékként. Ez a kereszthordozás, vagy a tanítványságnak a lényege. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Egyébként ezzel a témával kapcsolatban a Biblia olyan sokat beszél, hogy szerintem egy évig tudnék erről prédikálni, de bárki. Szóval nagyon sokat beszél a tanítványságról. Még egy fontos alapelv. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, már mint Jézusnak, követlek akárhová mész, vagyis én akarok a tanítványod lenni. Jézus azonban így felelt, a rókának barlagjunk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtani. A tanítványságnak újabb megnyilvánulása, hogy van egy önkéntes jelentkező, és azt mondja, hogy Jézus, én akarok a tanítványod lenni, én megyek utánad. És azt is lehetne mondani, hogy Jézus azt mondja, halleluja, hogy állj be a sorba és gyere. De azt mondja Jézus, hogy oké, lehetsz tanítvány, ez nagyszerű, de ennek van egy ára, van egy feltétele. És hogyha valaki ennek az árát nem fogja megfizetni, akkor soha nem lesz belőle tanítvány. Ha bemész a boltba, és nagyon vágysz valamire, amit szeretnéd megvenni, de ha nem fizeted ki az árát, akkor mikor lesz a tied? Soha. Szóval a tanítványságnak van egy ára. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, jössz utánam, és azt mondta, hogy olyan akarsz lenni, mint én. Oké, de én most egy ilyen vándor ember vagyok, egy olyan tanító vagyok, aki városról városra megyek, és ha olyan akarsz lenni, mint én, te is ezt akarod csinálni, akkor mondjuk le kell mondani bizonyos kényelmi dolgokról. Itt ez azt jelentette. Jézus azt mondja, hogy nekem most nincs egy ilyen fix otthonom, nem tudlak vendégül látni majd a nappalimban, nem ott fogunk beszélgetni a kávé mellett, hanem megyünk a poros úton, képviselünk dolgokat, néha elfogadják, néha nem fogadják, tehát bizonyos nehézségekkel fog ez járni, ez is belefér. Tehát van egy ára. Amikor Jézus azt mondja, hogy oké, de gondolkozz el a tanítványságon, akkor tulajdonképpen ő, hát ilyen mai értelemben azt is mondhatja, hogy figyelj csak, én nem Jeruzsálemben, itt a Marriott szállónak a királyi lakosztályába vonulok, és majd ott csinálunk egy nagy bulit, és akkor mindenki jól érzi magát, aki az én tanítványom lesz. Tehát nem erről szól a dolog, hanem azt mondja Jézus, hogy akarsz a tanítványom, egy gyere, nagyszerű, ennek van egy ára, hogyha megfizeted, akkor együtt megyünk, és minden rendben lesz, de ne felejtsd el, hogy az én életutamnak egy bizonyos állomás az a Golgota. Meg mindig akarsz jönni? Meg mindig akarod vinni a keresztet? És ez már sok embernek nem annyira szimpatikus. És azt mondják, hogy oké, akkor hagyjuk ezt a tanítványságot, akkor menjen Jézus egyedül a követőivel. Szóval a tanítványságnak van egy ára. És ez az ár nem más, mint az, hogy néha elengedni valamit valami sokkal értékesebbért. Itt nem arról szól a dolog, hogy add el a házadat, meg ész nélküli dolgokat csináljál, hanem arról szól a dolog, hogy ha te mész Krisztussal, és valami akadálya annak, hogy te tovább tanítvány tudjál lenni, azt a valamit nyugodtan áldozd föl. Bármi legyen, az teljesen mindegy, mert értékesebbet fogsz visszakapni. Ez a tanítványságnak a lényege. És most egy kicsit itt meg is állok, és mivel nincs itt annyi időnk, hogy mindent elmondjunk a tanítványozásról, vagy a tanítványságról, hogy valakit követni, Szeretnék valami érdekeset mutatni nektek. Mivel ma délelőtt egy gyülekezetnek az életét kezdtük el megnézni, hogy ott ez a mester és tanítvány viszony működött, tehát olyanok lettek, mint a mesterük, aki Krisztust képviselte. 2000 éve már a gyülekezetek működnek. Lehet tanulmányozni vagy modellezni azt, hogy a gyülekezetek mitől fejlődnek és mitől nem fejlődnek. És ennek van rengeteg tanulsága. És egy ilyen nagyon egyszerű kis összegzése a gyülekezetek életének az így szól, hogy az első generáció, aki elindít egy gyülekezetet, azok az emberek alapvetően az életüket beleteszik ebbe. Ha belehal, akkor is csinálja. Miért? Mert Isten elhívta erre. Mert zaklatás, meg izé, meg kritika, meg nem számít semmi. Tehát beleteszik az életüket, mint ahogy Pál apostol beletette az életét tesszalonikai gyülekezetbe, és lett belőle egy jó tesszalonikai gyülekezet. És az első generáció alapvetően képviseli ezt, hogy egy jó tanítvány, hogy a mesterét tudja követni. Igen ám, de hát ez a generáció a Földön nem fog örökké élni. Jön a következő generáció, akire az jellemző, hogy mivel fölépült egy jó gyülekezet, ebben a jó gyülekezetben érdemes eljönni, jó dolog itt lenni. A következő generáció elkezdi szolgálni ezt a gyülekezetet. Kiszolgálni egy kicsit, hogy még jobb legyen, még komfortosabb legyen. És ez, nem azt mondom, hogy ez rossz dolog, de amikor már az életem nincs benne csak a szolgálatom, a szívem már nincs benne csak kicsit a pénzem, a szívem már nincs benne csak kicsit az időm, amikor az életem nincs benne, hanem megkértek valamire, és hát megcsinálom egy gyülekezet, hogy csak fontos, meg az Isten dolgai csak fontosak, ez azért úgy érzitek, hogy ez más kategória. Amikor már nem ez a teljes szívvel, teljes lélekkel, ez már egy más kategória. Igen ám, de hát ez a generáció sem fog a Földön örökké élni, és jön a következő generáció, akinek a fő küldetése úgy érzik, hogy elkezdi kritizálni a rendszert, és azt mondják, hogy ja, ez a gyülekezet. Hát ezt jobban is lehetne csinálni. Ez egy ilyen negatív spirál, ami rengeteg helyen megfigyelhető. Ha valaki tanulmányozza az egyház történelmet, akkor nagyon sok gyülekezetnek az életében ez látható. És amikor ez a harmadik generáció is kifejti a tevékenységét, akkor két dolog szokott következni. Az egyik az, hogy vagy tönkre megy a gyülekezet egy idő után, és lehúzzák a redőnyt, és megszűnik, vagy pedig Isten ad egy ébredést. És akár ők, vagy akár ezután lévő generáció ugyanúgy gondolkodik, mint a legelső, és azt mondja, hogy a tanítványság az fontos, mert olyan akarok lenni, mint Krisztus. Nem másolgatni akarok néhány dolgot belőle, vagy nem csak úgy kicsit távolról támogatni akarom, hanem én igazi tanítvány akarok lenni. Igazán azt akarom csinálni, amit Krisztus képviselt nekem. Szóval a tanítványság. Befejezésül hadd mondjak, a tanítványsággal kapcsolatban jó dolgokat is, mert eddig egy kicsit olyan ijesztő volt, nem? Hát nem szeretném, hogyha úgy hazamennénk, hogyha a tanítványság témával kapcsolatban csak az egyik oldalat mondanánk el, hogy a tanítványság az nagyon-nagyon nehéz. Mert eddig lehet, hogy ez jött le, hogy ezt, hogy Isten tiszteletet kihagyom, akkor lehet, hogy boldogabb lettem volna, most ezt nem kell. De hadd mondjam, hogy ez így nem igaz, mert Isten igéje minden szava igaz, és a teljes evangéliumnál, hogyha ezt a részt nézzük, akkor hozzátartozik, hogy tehát a tanítványságnak ára van, a tanítványságnál bizonyos prioritásokat meg kell határozni. Szóval ezt akárhogy nem lehet csinálni, keresztet kell hordozni. De a Biblia nagyon sokat beszél a másik oldalról is. Például azt mondja a Biblia János 13-ban, hogy Jézus vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. És aztán kicsit később így folytatja, miután megmosta a tanítványoknak a lábát, felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. És itt figyeljünk. Mondja, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti úgy hívtok engem, hogy Mester és Úr, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyétek. Ugye nagyon egyértelmű. Amit Jézus tesz, tegyük mi is úgy. Amit a előttünk lévő tanítványok, tényleg Istennek szánt tanítványok tesznek, tegyük mi is ugyanúgy. Mert a minták alapján működnek a dolgok. Bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekszetek. És én most ezt szeretném kifejezni, hogy megerősíteni, mit mond Jézus. Hogyha megérted ezt a mintát, hogy amit én csinálok, csinál te is azt, és ez folyamatosan ismétlődik, akkor ennek mi lesz a következmény? Azt mondja, hogy ezt érted, és elkezded csinálni, boldog leszel. Nem tönkremész, nem egy ilyen savanyú keresztény lesz, hogy borzasztó a keresztény élet, mennyi áldozattal jár, és akkor... Tehát ez nem normális keresztény élet. A normális keresztény életben az, hogy ez jó dolog. Én Istentől boldogságot kapok, mert én tanítványa lehetek. Szóval azok a dolgok, amiket áldozatként mi leteszünk, vagy kifizetünk, vagy lemondunk valamiről, azt Isten visszaadja úgy is nekünk, tehát nem kifosztani akar bennünket. És azt mondja az ige, Jézusnak egy ígérete, hogy ha te igazi tanítvány akarsz lenni, és ezt csinálod, boldog leszel. És tudjátok, miért mondja ezt? Elkezdtem gondolkodni ezen, hogy miért pont a boldogság? Két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy mivel minták alapján éljük az életünket, ennek a következménye az, hogy kik a legboldogtalanabb emberek a világon, akik rossz mintákat követnek. Elindul egy úton, és mindig összeomlik minden. Lefagy a rendszer, és nem tud tovább menni. Megint megpróbálja, de mindig rossz irányba megy. Ez a folyamatos boldogtalanság. A másik boldogtalanság az, amikor valakinek nincsenek mintái. Ez a tanástalanság. Meg kell oldanom egy helyzetet, de halvány fogalmam nincs, hogy mit kell csinálni, mert soha senki ezt nem mondta, még nem láttam, hogy ezt hogy csinálják, és nem tudom, hogy hogy kell. Lehet, hogy te is voltál már ilyen helyzetben, amikor így ilyen lefagy a dolog is, nem tudsz tovább menni. Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Hát igazán boldogtalan ember az, aki nem tudja, hogy mit kell csinálni, vagy nagyon biztos valamiben is az rossz, és össze fog omlani. Tehát amit csinálnak, nem lesz egy normális eredménye. És Jézus mit mond? Amit ő képvisel, az működik, az egy mennyei üzenet, egy örökérvényű üzenet, és hogyha azt képviseled, és azt utánzod, hogy Jézus a mester, és te vagy a tanítványa, ez működni fog, és mi lesz? Boldog leszel. Ez tök jó, nem? Ezt érdemes elfogadni. A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, a Márk 10-ben és minden evangéliumban tulajdonképpen le van írva, illetve Jánosban nincs. Péter, amikor Jézustól sokat hallott már a tanítványságról, akkor így fölmerült benne egy nagy kérdőjel, és azt mondja Jézusnak, hogy oké, Jézus, nagyon sokat beszélsz arról, hogy hogy kell követni téged, és milyen a tanítvány, de hát mi nem ilyenek vagyunk. Hát mi itt vagyunk veled, mindenről lemondtunk, mindent hátra teszünk, megyünk akárhová mész, mindig azt képviseljük, amit te képviselsz. Mi lesz ebből nekünk a hasznunk? Péter egy ilyen üzletember volt, nem? Tehát, hogy lesz ebből valami haszon nekünk? Szóval ezt mondja konkrétan itt a Biblia. Hogy Péter megszólalt, és ezt mondta, íme elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi történik ezután? Érdemes ez? És Jézus ezt mondja, bizony mondom nektek, senki nincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjét, én értem és az evangéliumért, hogy ne kapna 100 annyit most ebben a világban. Tudod, mennyi a 100 annyi? 100-as szorzó. Nem egy kis kamatot, nem egy 5%-os kamat, meg 2%, meg 7%, amit most fizetnek bizonyos helyeken, hanem 100%-ban, tehát ne kapna annyi 100 annyit vissza már ebben a világban, házakat, testvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket. Igaz, hogy üldözésekkel együtt, mert ha te tanítvány vagy, akkor benne van az, hogy az árát mindig meg kell fizetni, tehát nem biztos, hogy az egész világ lelkesedik azért, hogy te tanítvány vagy. Tehát a kellemetlenségek benne vannak, de alapvetően az Istennek van egy kárpótlása. Ha te igazi tanítvány vagy, akkor boldog leszel, mert jó mintát követsz, ami működik, és az Istennek az áldása ott van az életeden. Igaz, hogy lemondasz anyagiakról, élvezetekről, néha jó dolgokról, vagy fontos dolgokról, de Isten majd visszaadja neked, tehát nem elvenni akar, hanem megáldani téged. És a tanítványság az alapvetően arról, hogy nekem fontosabb Isten, lemondok dolgokról, és hiszem azt, hogy majd ő megáldja az életemet. Mert Jézus nem ezt tette. Most gondoljatok arra, hogy Jézus miről mondott le? Filippi levél azt mondja, hogy lemondott a mennyei dicsőségről. Nem hiszem, hogy olyan túrosz dolga volt neki a mennybe. Arra sem gondolok, hogy annyira vágyott volna arra, hogy a Palesztina poros utcán járkáljon, keresztre feszítsék, megalázzák ezerszer, konfrontálódjon nála intelligenciába sokkal alatta lévő emberekkel, ott a farizeusokkal, meg más okoskodó emberekkel. Nem hiszem, hogy ez túl nagy élvezetet jelentett volna, és azt mondja, ez az életem célja. De miért tette meg? Lemondott a mennyei dicsőségről, mert az Isten képviselte azért, hogy neked meg nekem örök életet hozzon, és utána mi történik? Isten megáldja, és minden névnél nagyobb név az övé. Ez a tanítványság. Képviselem Krisztust, lehet, hogy áldozatokba jár, de Isten egyszer megáld, enyém az örök élet, és utána az Istennek a dicsőségében ott vagyok. És ráadásul Jézus azt mondja, hogy ez nem csak az túlvilággal kapcsolatos, hanem még itt a Földön is az Istennek az áldására számíthatsz. Néha veszteségeket élünk át, utána megjön az Istennek a kárpótlása. És még egy példát hadd mondjak nektek. Rengeteg ember van, aki nem igazán érti Ábrahámnak a történetét, amikor Isten azt mondja neki, hogy az ígéretnek a gyermekét, az egyetlen gyermekét, Izsákot áldozza föl. Ez nem egy könnyű egy apának, vagy egy szülőnek. És Isten azt mondja, hogy neked ő a legfontosabb, és nem csak úgy emberileg, hogy nyilván a fiam az nagyon fontos nekem, hanem Isten olyan ígéreteket mondott azzal a kapcsolatban, azzal a gyerekkel kapcsolatban, ami mindennél nagyobb. Hogy tőle fog származni minden utód, hogy ő lesz az ígéret, ami beteljesíti azt, amit Isten eltervezett, és egyszer csak jön egy ilyen összezavart üzenet, hogy áldozd föl őt. És itt tulajdonképpen nem másról van szó, mint ott van Ábrahám, hogy ő az Istennek a tanítványa, vagy nem. És mit csinál? Azt mondja, hogy nem értem, halvány fogalmam sincs, hogy ez micsoda, nekem ez borzasztó nehéz, és fáj a szívem, és vérzik a szívem, de az Isten mondta, ezért meg fogom tenni. Nem tudom, mi lesz utána. Zsidó levél is utal rá, hogy Ábrám arra gondolt, hogy lehet, hogy most feláldozom, de Isten úgyis föl fogja támasztani, mert Istennek van hatalma arra, hogy föltámaszta ezt a gyereket. Tehát most valami összezavart engem teljesen, de az Isten tudja, hogy mit csinál. Ezért nem azt csinálom, amit én elgondoltam, hanem azt, amit az Isten mondott. És mi történik? Elkészíti az áldozatot, és aztán Isten megszól, és azt mondja, hogy föl ne áldozd. Azt szerettem volna csak tudni, hogy tanítvány vagy nem vagy tanítvány. Hogy engedelmeskedsz nekem, vagy nem. És tulajdonképpen ez naponta előjön, nem biztos, hogy ilyen éles kérdésekbe, de újra és újra vannak olyan helyzetek az életünkben, ami tesztel bennünket, hogy tanítványok vagyunk, vagy nem vagyunk tanítványok. Vállaljuk az áldozatot, vagy nem. Megfizetjük az árát, vagy nem fizetjük meg az árát a dolgoknak. És bizonyos dolgok szembesítenek velünk, bennünket azzal, hogy hát még nem igazán, és van mibe fejlődni. Más dolgok meg lelkesítenek, és azt mondjuk, hogy de jó, azt csináltam, és ennek az eredménye boldogság és áldás. Szóval a tanítványságnak a jutalma, hogy mosolyogni fogsz, és boldog leszel. És befejezésül csak egy ábrát szeretnénk még mutatni. Akik itt vagyunk ebben a teremben, különböző helyzetben vagyunk. Nem is lehetünk egyformák, és nem is kell. Vannak olyanok, akik még nem születtek újjá, vagyis nem igazán keresztények. Van, aki ezen a lépcsőfokon áll. Van, akinek meg kell lépni azt a lépést, hogy meg kell térni, és át kell adni az életét Istennek, vagyis újjá kell születni. Ha valaki már megtért, következő két lépés közül valamelyiken rajta vagy te is. Vagy egy olyan tanítvány vagy még, aki úgy alapvetően ilyen befogadó. Olvasod a Bibliát, és azt mondod, hú, de jó. Hallgatsz más embereknek tapasztalatát, bizonyságait, tanításokat, és úgy befogadó vagy, és növekszel. Egy olyan tanítvány vagy, aki készülsz arra, hogy te olyan legyél, mint a mestere, de még alapvetően ilyen befogadó kategória vagy. Nyitott vagy arra, hogy megtanuljál dolgokat. De ez még nem a csúcs. A tesszónikai gyülekezet nem olyan volt, akik úgy kinyitották a szívüket, és mindent befogadtak, mondjuk az evangéliumot is, hanem megértették, és elkezdték képviselni. A tanítványságnak a legmagasabb szintje az, ami megértek dolgokat, elfogadom, és azt mondom, ezt én így akarom csinálni, és utána kiállok, és azt mondom, hogy te is csináld ezt. Legyél te is keresztény. Én újjászülettem, hidd el, hogy neked is a legjobb lenne az, hogyha megtérnél. Én Istenre bíztam az életemet, hidd el, hogy neked is a legjobb lenne, hogyha Istenre bíznál az életedet. A kereszténységnek van egy ilyen fontos üzenete, hogy amilyen módon én követem Krisztust, te is kövesd úgy. És hogyha ezt tudjuk képviselni, ez hozza a tanítványságban növekedést, az áldást. Szóval azzal szeretném befejezni, a program az, hogy amit megtanultál a mestertől, azt csináld, és állj ki más emberek elé, és az állj ki, ez most jól értsétek, különböző élethelyzetbe képviseld azt, hogy amit én csinálok, csináld azt, mert ez jó. Mert jó kereszténynek lenni? Ugye jó? Ha nem lenne jó, nem lennénk itt. Ha nem lenne igaz a Biblia, akkor én itt letenném a mikrofont, elmennék és csinálnék valami ennél sokkal fontosabbat. De mivel meggyőződésem, hogy ez tökéletes, meggyőződésem, hogy az Istennek az akarata tökéletes, hogy az a minta, amit Krisztus adott, az a tökéletes, ez érdemes követni. És érdemes azt mondani, hogy én követője vagyok Krisztusnak, legyél te is a követője. Szóval a következő héten, a programunknak a következő néhány évtizedben, amíg élünk, nem más, mint az, hogy ahogy én követem Krisztust, mondjuk az embereknek, hogy kövess te is úgy. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a tökéletes mintát. Köszönjük, Uram, hogy nem zsákutcába vezetsz bennünket, és nem sötét alagutakba, hanem a mennyei dicsőségbe akarsz vezetni. És köszönjük, Uram, hogy teljes mértékben rád bízhatjuk az életünket. És imádkozom most, Uram, hogy bármelyik lépcsőfokon is állunk, segíts nekünk, hogy előre tudjunk haladni. Adj nekünk erőt, lendületet, bátorságot, hogy a tanítványságban előre tudjunk haladni, és te legyél a mesterünk. Ne politikai irányzatok, vagy filozófiai irányzatok, vagy olyan dolgok, amik hamar a történelmnek a szeméndobjára kerülnek, hanem az Istennek az igéje legyen az, ami meghatározza az életünket, ami korokon és mindenféle körülményeken keresztül megállja a helyét. Uram, imádkozom, hogy szabadíts fel a szívünket, lelkünket, bűnök alól, terhek alól, és segíts nekünk, hogy igazi szeretet legyen bennünk irántad, egymás iránt, és amit teszünk, azt tényleg úgy tudjuk tenni, hogy jó téged szolgálni, és ez legyen vonzó másoknak is. Imádkozom így a következő napokért, különösen azokért a percekért, ami talán nagyon nehéz lesz valamelyikünknek a következő napokban, amikor ki kell mondani valamit, vagy egy döntést kell meghozni, vagy vállalni kell azt, hogy a becsületet választom, és nem a korrupciót, vagy az igazságot választom a hazugság helyett. Uram, imádkozom azért, hogy segíts nekünk ebben, és áld meg az életünket, kérjük, Uram, hogy a szellemeddel töltsd be bennünket, hogy téged tudjunk követni. És imádkozom azokért is, Uram, akik még nem a tiéd, imádkozom, Uram, hogy legyen bennük egy óriási vágy, hogy kinyissák a szívüket felét, hogy te legyél a mesterük, a megváltójuk. Imádkozom megtérésekért, Uram, hogy a következő napokban éljük ezt is át, hogy akik még nem a tiéd, azok veled találkoznak, mint szerető mennyei mesterrel, aki megváltoztatod az embereknek az életét. Imádkozunk így, Uram, hogy vezesd az életünket, az Úr Jézusnak a nevében kérjük ezt. Amen. Amen.